Halis Podcast. Hallgatni való az olvasójegy mellé.
A 2023-as év utolsó podcastja következik. Köszönti Önöket Varga Tünde.
És Benke Dániel.
Megszokhatták, hogy ilyenkor ünnepek körül megpróbálunk a karácsonyhoz valamilyen szempontból kötődni, ez most is így lesz.
Azon kívül, hogy bemutatunk egy könyvet, egy példaértékű életet is végigveszünk, végig gondolunk, és úgy gondolom, hogy ebbe az ünnepi időszakban is nagyon fontos arról gondolkodni, főleg, hogyha visszagondolunk a 2023-as évre, hogy mennyire fontos az, hogy a hétköznapokban is emberek maradjunk.
Hogy kire gondolt Dani, azt most elárulom, Pagony Károly élettörténetét fogjuk felidézni Kanász Viktor történésszel.
A könyv címe Fenyvesek és Pagonyok.
Ebből már lehet tudni, aki tudja, hogy te surdi származású vagy, hogy itt a surdi fenyőzéssel kapcsolatos a történet. Miről szól ez a könyv?
Nagyon röviden, hogy olyan erdészről, erdőmérnökről szól a kötet, aki rávette a surdi gazdákat arra a két világháború között, hogy szőlő és gyümölcsfa helyett fenyőfát ültessenek. Dióhéjba csomagolva ez a történetnek a legnagyobb pontja. Pillanat, amikor rávette arra a gazdákat, hogy pálinka alapanyagnak alkalmas gyümölcsfák helyett valaki fenyőt ültessen. Akkor, amikor ugye még a karácsonyfának nem volt akkora nagy keretje, és úgy tűnik, hogy ez működött, és egy olyan brandet épített ki ezzel, a surdi fenyő címszó, szóval, ami a mai napig igazából él és virul, köszöni szépen, jól van, és tulajdonképpen a Kanizsa alatti régiónak a többségét a mai napig ellátja.
Térjünk vissza a legelejére. Hogyan tudta rávenni őket, hogy a pálinkát termő gyümölcsfákat fenyőre cseréljék?
Igazából egy legenda van. Innen indult maga az ötlet is, hogy meg kéne írni Pagony Károlynak a nem mindennapi, vagy nem hétköznapi életét. Amikor én kicsi voltam, akkor mindenki azt mesélte, hogy volt régen ez a Pagony, vagy Petrezilka nevű erdőmérnök, aki az orosz fogságból az első világháború alatt mindenféle magokkal tért haza a zsebébe, és akkor ezekből a magokból jött létre tulajdonképpen az a surdi gyűjtemény, az az exótakert, ami nagyon sokáig igazából országos hírű volt. De mivel kicsit utána kérdeztünk, hogy mit is tudunk még ezen kívül Pagony Károlyról, akkor általában mindenki hallgatott, vagy ilyen fél információk derültek ki, tulajdonképpen nem tudtunk semmit. Ez volt az egyik indíték, hogy meg kéne nézni az ő életét részletesebben. A másik pedig az 2015-re volt tehető, amikor egy egyháztörténeti nyári akadémiát szerveztünk, és többek között egy kirándulást csináltunk a surdi hegyháton, ahol éppen nagyjából 25 történésszel baktattunk a hegyháton, amikor is mondtam, hát most itt vagyunk a surdi szőlőhegyen, és akkor milyen fajta szőlőket termesztünk, stb. És akkor körbenézett Gárdonyi Máté atya, az egyik szervező, Siófoki, azt mondja, hogy Viktor, én értem, hogy egy szőlőhegyen vagyunk, de hol a szőlő? Mert hogy így körbenézett, és tényleg mindenhol fenyőt látott. Alig volt szőlő. Nem értette ezt a dolgot, akkor próbáltuk elmagyarázni, hogy hát, hogy itt mindenki fenyővel foglalkozik, akkor is felmerült, hogy hogyan indult ez az egész, nem igazán tudtunk neki rendesen válaszolni, és ez volt az egyik nagy indítékunk, hogy akkor nézzük meg és kutassuk fel, hogy mit lehet tudni ennek az egésznek a kezdeteiről. Ja, ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz két dolog kellett. Az egyik az, hogy a falunak a korabeli történetét ismerjük, a másik pedig az, hogy magának a Pagony Károlynak az életét. Az utóbbival voltak a nagyobb problémák, és egy nagyon szerencsés találkozásnak volt köszönhető, hogy ez a kötet ilyetén módon elkészülhetett, vagy megszülethetett, ugyanis 21. századot éljük. A Facebookon megtaláltam Pagony Károlynak az unokáit, kis keresgélés után körmendem, és kapcsolatba léptem velük, akkor derült ki, hogy nekik megvan az erdésznek a visszaemlékezése, valamint az ő egyik fiának, aki szintén nagyon híres tudós lett, Pagony Hubert, neki is a visszaemlékezése a surdi évekről, valamint egy hatalmas nagy családi fotóalbum, amiben Kanizsa, Súlt, Zákány, Gyékényes, az egész környék, Belezna, mindenféle benne van. Adódott az alkalom, hogy mi lenne, hogyha valahogy összeraknánk ezt a visszaemlékezést, valamint a fotókat, és akkor ebből egy kötetet készítenénk. Már régóta dédelgetett álmom volt egyébként is, hogy ezt a régiót egy kicsit köztudatba hozzuk. Kanizsától délre lévő terület, ami Zala-Somogy határán lévő területnek hívnám leginkább, ami ugye a zalaiak szerint nem Zala, mert régen Somogy megye volt. A Somogy megyeiek szerint nem Somogy megye, mert már Zalához kapcsolódik, éppen ezért a legtöbb történeti összefoglalóból kimarad ez a térség, ez Nemespátró, Súrt, Belezna, Miklósfa, ez a régió. És akkor innen jött az ötlet, hogy jó lenne ennek a régiónak egy kis sorozatot indítani, és akkor így ezzel a kötettel kezdtük el a Somogyország Zalamente sorozatot, aminek jelenleg egy kötete van meg. Arra gondoltunk, hogy a Pagony Károlynak az életműve az megérdemel egy önálló kötetet. Nem titkolt célom volt vele, hogy példát mutassunk egyébként ennek a régiónak, valamint ugye minden olvasónak, mert egy nagyon különleges történetről van szó.
Most tegyük képbe azokat a hallgatókat esetleg, akik nem ismerik annyira a Súr történetét. Pagony Károly akkor ezek szerint nem véletlenül magokat hozott, hiszen erdész volt, aki értett a magokhoz. Miért hozta azokat a magokat? Gondolta, hogy különleges fajták, és kipróbálja, hogy ezek hogyan élnek meg itt a súrdi környezetben, vagy pedig már volt egy olyan gondolata, hogy ki kéne próbálni, hogy ezt lehet-e itt termeszteni.
Nem véletlen Pagonynak a maggyűjtő szenvedélye, ugyanis ez a család, ez érdekes módon nem is magyar család eredetileg egyébként, német származású, porosz területekről származik, és kis csehországi kitérő után csak az 1800-as évekbe kerültek Magyarországra. Olyannyira nem magyar származásúak voltak, hogy a Pagony Károly édesapja, Franz Petrazilka, ő még nem is tudott rendesen magyarul, ő neki német volt az anyanyelve, de ő került tulajdonképpen először Magyarországra a családból, és a körmendi uradalomnak az erdésze, és az ilyen mondhatni mindenese lett. Azért is emelném ki ilyen szempontból Körmendet, mert ott 1883-ban kapott ott a vár mellett egy saját házat, ami a mai napig megvan, és kis múzeumként üzemel, ahol mini Pagony kiállítás is helyet kap, ugyanis már a papa, ugye ez a Franz Petrazilka is nagyon híres erdész és vadász hírében állt. Valószínűleg tőle örökölte Károly ezt a szenvedélyét. Fölmerült még ifjú korába, hogy esetleg elmegy állatorvosnak, vagy valamilyen más szakmát választ, de győzött azért, úgy tűnik ez a családi vonás. Nem kisebb mestere volt, mint a Metzl Kamil, vagy Metzl Kamil, talán ismerős az ő neve, Iharos Berény és Kanizsától délre. Nagyon híres erdészként működött ő is. Tőle tanulta ki a mesterséget, ekkor ismerkedett meg ezzel a zalasomogyi területtel, és miután az első világháborúba besorozták. Jól emlékszem, 1915-ben hadifogságba esett, és egy elég hosszú utazás vált rá, borzasztóan nehéz körülmények között, ahol a bajtársak hullottak rendesen, ő Oroszország túloldalára került, és tulajdonképpen a mai Kelet-Oroszországnak a vidékére vitte el a sors, oda került hadifogságba, és ott is a hadifogságban már botanikával is különböző növényekkel foglalkozott. Azt tudjuk, hogy ott egy elég komoly gyűjteményt állított magának össze. Onnan ismerős, hogy amikor ő hazajött, valamilyen úton, módon ezt a maggyűjteményt hazahozta és leadta a Magyar Tudományos Akadémia részére. De ez olyan híres lehetett, hogy a családnál, az utódoknál fönnmaradt egy levél, az amerikai Berkeley Egyetemnek az egyik professzor, aki majdnem Nobel-díjas is lett. Ő írta Pagonynak, hogy nagyon szeretné, hogyha kapna ebből a gyűjteményből bizonyos magokat. Szóval valóban valami igazság lehetett abba, hogy ott a zsebbe varva hazahozta, bár nem hinném, hogy ennyi maga elférne egy zsebbe.
Tehát akkor a súrdi fenyők ősei Kelet-Oroszországból származnak?
Igen, egy részük nagy valószínűséggel onnan származik, és egyébként fönnmaradt egy álljegyzék két világháború közül, ahol felsorolják, hogy milyen fák vannak ebben a súrdi gyűjteményben.
Európai szemnek, európai embernek ezek abszolút ismeretlen ritkaságoknak
számítanak. Vannak köztük ilyenek, igen, pontosan, és ennek hatalmas nagy keretje volt, ugye amikor a első világháború után ide kerül Súrdra, akkor nekiállja az egyébként rossz állapotban lévő, eléggé leromlott gazdaságot rendbe tenni, felparcellázza a területeket, új fajokat hoz, nagyon odafigyel. Pár visszaemlékezésünk maradt a korabeli súrdi emberekről, akik ilyen jellemzést adnak a Pagonyról. Szigorú, kemény ember volt, de egy kicsit megszállott, akik folyton magokkal babrált a zsebében. Tényleg egy ilyen típusú embert kell elképzelnünk, aki egyébként úgy tűnik, hogy a grófra is nagy hatást gyakorolt, ugye Súrnak az akkori gazdája azok az Icsi grófok voltak, Zákánnyal együtt, és pár év alatt annyira sikerült felvirágoztatni, hogy Magyarország más részeiből is hoztak ide tanulókat, egyetemistákat, megnézni, hogy hogyan kell működni egy jó erdőgazdaságnak.
Tehát létrehozta ezt az erdőgazdaságot, és ugye az évek alatt azokból a magokból fák lettek. Mikor vált ez népszerűvé a településen lakók körében?
A 20-as években már híre ment országosan ennek a csemetekertnek, ezeknek a fáknak. 30-as években bontakozott ez ki igazán. Pontosan nem tudjuk, hogy mikor állt neki a faluba csemetéket osztani. Azt tudjuk, hogy rávette a gazdákat arra, hogy ő a szegényeknek ingyen ad különböző kis fenyőfa csemetéket, és ezeket ültessék el, és bízzanak abban, hogy ez jó befektetés lesz számukra.
Akkor már divatja volt a karácsonyfa állításnak.
Igen, ekkor már elkezdődött, de ugye Ez szépen lassan terjedt el, először a városokba, szépen lassan ment le vidékre. Ekkor azért még nem dübörgött ez annyira, hogy ebből egy komoly pénzkereseti forrást lehetett volna vindikálni, de beindult a vállalkozás, és az 50-es évekre ez már egyértelműen működött, sőt, ugye a mai napig tulajdonképpen a Pagony által osztogatott csemetéi vannak valahol ma is. Olyan 5-700 ezer fenyőfát visznek el évente Surdról, amit értékesítenek karácsonyfaként. Ennek a kezdetei ide vezethetőek vissza.
Nagyon értékes fotóanyag is található a kötetben. Sok olyan kép is van, ami Nagykanizsához vagy Nagykanizsa történetéhez köthető. Mennyire játszott szerepet Nagykanizsa, mint Surd, vagy mint Pagony Károly életében, és ezek a képek, amik megmaradtak, mennyire fontosak a város történetének szempontjából?
Kanizsa regionális szerepe megkerülhetetlen. Sokáig gond volt az, hogy Surd és a környező falvak Somogy megyéhez tartoznak, Kanizsa Zala megyéhez. És egy határ választja el tulajdonképpen, egy közigazgatási határ választja el ezeket a településeket, pedig Surd egyértelműen Kanizsának a vonzás körzetéhez tartozik. Nyilván ez azzal, hogy Surdot hozzácsatolták Zala megyéhez, ez a probléma megoldódott, de úgy, ahogy ma is, úgy volt régen is, a tovább tanulni vágyó surdi fiatalok elsősorban Nagykanizsára kerültek. A Pagonynak a fiai is Nagykanizsán, az akkori piarista gimnáziumba tanultak, ahol voltak szakkörök, többek között ilyen fotós szakkör is működött, és úgy tűnik, hogy a fiúk szerettek fotózni. A mi nagy szerencsénkre. Éppen ezért nagyon sok mindent megörökítettek. Nyilván egy családi fotóalbumba elsősorban a családról készült mindenféle bensőséges fotókat sejtenénk. Ennek ellenére itt találhatunk piarista szerzetesekről, nagykanizsai életképekről, surdi fenyvesekről, hogy ezek mennyire játszanak fontos szerepet, tudomásom szerint egy-két képről készültek másolatok, amik eljutottak például a piarista levéltárba, mondta piarista szerzetesekről, de nagyon sok kép egyedi, amely nem csak a családtörténete szempontjából fontos és érdekes, hanem tényleg Kanizsa szempontjából is, valamint Surd, Pátró, Gyékényes szempontjából is nagyon unikálisak. Ugye ezek nem beállított műtermi fotók, ugye azok a legrosszabbak korszakban is, amikor ilyen mindenféle paravánok előtt díszelegnek, hanem ezek tényleg a mindennapokat mutatják be. Volt érzéke a fotózáshoz, úgy tűnik, mind a két fiúnak.
Mi lett Pagony Károllyal? Azért mondjuk el az életútját. Tehát ott Surdon dolgozott, létrehozta, nem akármilyen erdőgazdálkodást folytatott. Mi lett az ő sorsa?
Ő nagyon hamar, nagyon prominens személyiségé vált a faluban és a környékben is. Ezt onnan tudjuk, hogy sok kicsi elrejtett forrásunk van. Egyrészt publikált, amellett, hogy ő minden nap a földön dolgozott, amellett ő a tudománytól sem maradt távol, különböző kéziratokat meg is jelentetett neves szaklapokba, a helyi közéletbe is szerepelt. Két világháború között mindenki mindenféle szövetkezeteket alapít, és Pagony is a helyi tejszövetkezettől kezdve a mindenférének az oszlopos tagja volt. Azt tudjuk, megbecsültségét egyébként nagyon jól mutatja, hogy katolikus kisiskolában, amikor nagy évvégi felelet volt, akkor jött a gróf, ott volt a tanár, és a tanár mellé odahívták Pagonyt is, aki végighallgatta a feleleteket, szóval ő is potentát volt tulajdonképpen a faluban. Mesélték a helyiek, hogy jó tanulóknak karácsonykor és egyéb alkalmak még ajándékot is adott egyébként, szóval úgy tűnik, hogy egy melegszívű emberrel van dolgunk, akinek nagyon nagy tisztelete volt. Ugye ez többszörösen érdekes, mert egy kis közösség általában rosszul fogadja, kívülről jön valaki, és mondjuk úgy osztja az észt, próbálja megmondani azt, hogy mit kéne csinálni, de úgy tűnik, hogy ő kívülről jött, ugye a nevét is csak a 30-as években magyarosította Petrezilkáról Pagonyra, kvázi nem is magyar származású volt, ennek ellenére a település befogadta, az ott lakók is befogadták, nyilván azért, mert látták, hogy a gróf mennyire ad a szavára, nyilván azért, mert tapasztalták azt, hogy micsoda munkabírása van, és az erkölcsei is mennyire rendben vannak, és nyilván azért, mert látták, hogy az ő gazdasági elgondolása az egy működő dolog, ami valóban működik egyébként a mind a mai napig. Érdekes felvetés, nem tudom mennyire közismert, hogy az éghajlatváltozás következtében azért Magyarországon is bizonyos fenyőfajok azok egyre jobban kezdenek sajnos eltűnni. Ugye húzódik északabbra az a vonal, ahol már fenyőt normálisan lehet termeszteni, de szerintem a Pagonynak a zsenialitása az a fenyőn túlmutat, ugyanis azt mutatja meg, hogy egy hétköznapi átlagos falunak hogyan lehet olyan sajátos profilt adni, ami mind kulturálisan és mind gazdaságilag is kiemeli a környezetből ezt a települést.
Mindezt a két világháború között.
Bizony, lehet, hogy manapság majd át kell térni az olajfára, vagy az ananászra, nem tudom, egy 20 év múlva, de hogy nem is a fenyőn van a hangsúly, hanem azon van a hangsúly, hogy micsoda gondolat volt e mögött, és micsoda gazdasági érzék, hogy ezt keresztül tudta vinni, és nyilván itt a okosság, az ügyszeretet, valamint a hozzáállás jól találkozott egymással, és ebből születhetett meg ez a csoda, amit tulajdonképpen a mai napig surdi fenyőnek hívunk. Nyilván a környező falvakat sem szabad elfelejteni, mert kikérni magának egy pátró is joggal, meg egy belezna is, hogy most a surdi fenyőt használjuk mondjuk egy ilyen keretfogalomként, gyűjtőfogalomként, és én ez alá értem a délzalai és a somogyi régiónak a fenyőit is.
Itt halt meg Surdon?
Világháború végéig Surdon maradt, és utána az icsiektől elvették a birtokaikat. Érdekes módon ekkor nem tették ki a Pagony családot, hanem egészen 1949-ig Surdon maradhatott, és ekkor költözött vissza Körmendre, és végül Körmenden halt meg, és az édesapja mellé temették el, a mai napig ott található a sírja. Ez is egy ritka dolog, hogy a gróf emberét ott hagyják még a településen.
Hát a szaktudás az szerintem azért egyértelmű volt, hogy tudták, hogy mit tud.
Pár második világháború utáni újságcikk is nagyon pozitívan nyilatkozik róla, szóval úgy tűnik, hogy itt a szaktudást azt tényleg elismerték.
Milyen volt a rokonoknak, a hozzátartozóknak a véleménye a könyvről, és a surdi lakosok hogyan fogadták ezt a kötetet?
Nagyon pozitív volt, legalábbis én így éltem meg, nagyon sok visszajelzést kaptam. A család részéről számomra nagyon megható volt, hogy egy pillanat alatt odaadták ezeket az iratokat, elmehettünk hozzájuk, egy egész napon át fotóztunk Kollár Levente barátommal, két unokánál vannak ezek az anyagok, és mind Körmenden, mind pedig Veszprémben, Pagony Ritájéknál tulajdonképpen nagyon gördülékenyen tudtuk ezeket az anyagokat feldolgozni, és nem egy anyag előkerült egyébként a könyv megírása után, ami miatt elgondolkodtunk nagyon, hogy majd egy bővített kiadást vagy valami hasonlót mindenképpen kellene csinálni, mert időközben több fotó, levél, ez az amaz előkerült, és ugyanúgy a falumból is, Surdból is ezt tapasztaltam, hogy elolvasták. Több fejezet is a korabeli Surdot taglalja. Surd az a település, aminek a mai napig nincsen monográfiája, a története nincs kellőképpen feldolgozva, talán ez egy kicsit hozzájárul ehhez a hiátusnak a pótlásához, és éppen ezért úgy láttam, hogy ezt szívesen fogadták, és hát ugye nem egy ősük szerepel a kötetbe, imígy amúgy megemlítve. Kaptam hozzá én is anyagot a könyvírása közben is surdiaktól, például ezt az említett árjegyzéket két világháború közöttről, ahol legalább pontosan le tudtuk írni, hogy akkor milyen fákat is ültettek és adtak el akkoriban, vagy árultak legalábbis Surdon. Azt fontos tudni, hogy ez a csemetekert, nevezzük akkor annak, nem a karácsonyfa termesztésre lett így specializálva, rengetegféle fenyő, és külön, nem csak fenyő, mindenféle más is megtalálható. Pagony belevágott a gesztenyézésbe, meg nagyon sok minden másba is, szóval itt nem csak fenyőkről van szó, nyilván hát ez viszi a prímet. A különböző városoknak, ha jól emlékszem, Sopronban, meg még több helyen a Dunántúron is innen vittek ilyen útszéli fákat ültetni, mert ez nem csak a fenyőről szól, ez ilyen szempontból túlmutat rajta. Mára viszont érdekes módon ugye maga a csemetekert az talán mondhatni kicsit visszaszorult, és a helyi vállalkozóknak a fenyőfa termesztése, karácsonyfaként való értékesítése lett az, ami országos hírnevet hoz, és akkor ugye minden december elején jönnek az országos médiumok, és megkérdezik aggódva, hogy mennyi drágul a fenyőfa métere. Még mindig ez az, ami dominál.
Mondhatjuk azt, hogy Pagony Károly a munkásság és az élete állíthatjuk egy helyi példaképként? Tehát ő egy példakép volt?
Azon ritka emberek egyike lehetett, akit még életében is szerettek és tiszteltek, és nem csak halála után jöttek rá, hogy hát nagy embert vesztettünk. Ilyen szempontból abszolút. Én is azt mondanám, hogy azért ezek a kicsi falvak nem bővelkednek jelentős személyiségekben, és ha van valaki, akkor azt érdemes nagyon megbecsülni, és az ő emlékét nem csak azért ápolni, de által a falu is mondjuk egy híres emberrel büszkélkedhet, hanem tanulni belőle. Tanulni, és szerintem itt fogható meg magának a történelemnek is, meg a történész szakmának is az egyik fundamentuma, vagy fontossága, hogy mi az, amit az utókornak tovább tud adni, és Pagony életműve ilyen szempontból zseniális, mert bővelkedik abban, hogy tulajdonképpen ami ma is probléma, sőt, ma talán még aktuálisabb probléma, hogy hogyan tudnak a kis települések életben maradni, nehogy Isten fejlődni, vagy valahogyan túlélni ezt a századot. És ez egy nagyon jó példa arra, hogy szorgalommal, kitartással, emberséggel és egy jó ötlettel igazából, meg a kis hely iránti, a szűkebb pátriánk iránti szeretettel ezt meg lehet oldani. És ez példamutató.
Nekem egy utolsó rövid kérdésem lenne. Amikor karácsony este nálatok áll a fenyő, akkor a surdi fenyő?
Igen, nyilván surdi fenyőnk van. Nagy gondot fektetünk mindig erre. Feleségemmel is sokszor megszoktuk ezt beszélni, hogy igaz, hogy jelenleg Győrben lakunk, de ennek ellenére surdról, Zalából származik mindig a fenyőnk, ahogy idén is. És idén az a tervünk, hogy édesapám hegyéről, szülőhegyéről, ahol egyébként inkább fenyő van, onnan majd hozzuk szépen a karácsonyfánkat.
Ez volt a 2023-as év utolsó podcastja. Köszönjük a figyelmüket, nem csak most, hanem egész évben. Tartsanak velünk jövőre is. Kellemes karácsonyt, boldog ünnepeket.
És áldott békés karácsonyt kívánunk mindenkinek.
Varga Tündét és
Benke Dánielt hallották.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.